Kegyelem nékünk és békesség attól, aki volt, aki van és aki eljövendő az Úrtól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és a megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozunk a Zsoltáros szavaival. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és örömmel, irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, és nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el a mi vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezései teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancsszavára, áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói, áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik, áldjad én lelkem az Urat. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a Királyok második könyvében, a 20. rész első 10 versében. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr. Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak népen fejedelmének, így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, 3 nap múlva már fölmehetsz az úrházába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost, és pajzsra leszek ennek a városnak önmagamért, és szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás, hozzatok egy csomó préselt fügét. Oda vitték, és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt. Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól, mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és 3 nap múlva fölmehetek az Úr házába? Ézsaiás így felelt, kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett. Előre menjen az árnyék 10 fokkal, vagy visszafelé menjen 10 fokkal. Ezékiás ezt mondta, könnyű az árnyéknak 10 fokkal megnyúlnia, ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé 10 fokkal. Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot 10 fokkal Akház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Kedves testvérek, a mai ige egyik legfontosabb kérdése lehetne talán az, ami az emberiség leggyakoribb, legnagyobb és egyben legrövidebb kérdése is, hogy miért? Biztos, hogy Ezékiás is sokszor feltette ezt a kérdést ebben az élethelyzetben, amiről az imént hallhattunk. Nézzük meg jobban az eseményeket, azok hátterét, hát ha a saját életünkre nézve is kapunk válaszokat. Mivel az időpontokhoz, alkalmakhoz kellett alkalmazkodnom, ezért az elmúlt hetekben, amikor Ezékiás királyról hallhattunk igehirdetéseket, bizony nem kronológiai sorrend szerint haladtunk, hanem egy kicsit úgy ugráltunk ide-oda az időben. A mai események például a Szanhérib, asszír király támadása után történtek közvetlenül. Néhány hete volt róla szó, részletesen, mindazonáltal úgy gondolom azért legtöbben valamennyire emlékszünk erre, Ha esetleg nem voltunk itt, akkor Biblia ismeretünkből, de azért nagyon röviden igyekszem összefoglalni, hogy egy kicsit felelevenítsük. Ezékiás elkezdte és keményen végre is hajtotta az országon belül a vallási reformot, és ez a reform nem szorítkozott csak a vallásra és csak a templomra, hanem szembe ment mindennel, ami akkor megszokott volt, talán megkérdőjelezhetetlen szokás is, kíméletlenül kiirtotta azokat, hogyha Isten akaratával ellenkezőek voltak. Így egy csodálatos megújulás ment végbe, amikről az elmúlt hetekben sokat hallhattunk. Ugyanakkor Ezékiást is megkísértette az, ami minden embert, még a legengedelmesebbet is, hogy egy idő után, amikor úgy tűnik, jól mennek a dolgok, könnyedén mennek a dolgok, simán mennek a dolgok, akkor úgy gondolja az ember, megy ez nekem is. Említettem már ezt a mondókát gyerekkoromból, amit annak idején nagymamámtól tanultam, amikor unatkoztam a vonaton, hogy mondta, hogy figyelj csak a vonatot, hogy mit mond. Fölfelé a partnak azt mondja, hogy jaj Istenem, segíts meg, jaj Istenem, segíts meg, lefelé meg azt mondja, hogy ha segítesz, ha nem is, elmegyek én magam is. Erről már beszéltem, ezt már említettem, ezt a példát is, hogy valóban megkísérti ez az embert, hogy amikor szükségem van a segítségre, akkor Istenem segíts, amikor meg minden jól megy, akkor megy az nekem is. No hát ebbe beleesett Ezékiás király is, és úgy döntött, hogy szövetséget formál a környező országokkal az asszír birodalom ellen, hiszen elérkezettnek látta ennek az idejét, úgy gondolta, hogy Szanhérib, aki most vett át az apjától a hatalmat, majd könnyen leverhető lesz. Ez nem így történt, és meg kellett alászkodni az ellensége előtt, hadisarcot kellett fizetnie, és mindezek fölé mégis megtámadással fenyegetett az asszír kincstárnok, mondta, hogy mindenképpen eltiporja majd Júda országát. Aztán Ezékiásnak ennek nyomán meg kellett alászkodnia Isten előtt is, az Úr pedig megbocsátott neki. Megígérte, hogy az ellenség elmegy, és így fogalmaz máshol az ige, hogy még egy nyilat sem fog kilőni erre az országra, Jeruzsálem felé, sőt, amikor hazatér a király, Szanhérib, meg is fogják őt otthon ölni. És emlékszünk rá, hogy mondtam, volt erről részletesen szó, minden pontosan így történt, ami akkor elképzelhetetlennek tűnt, teljesen beszorított helyzetben voltak, és kilátástalan volt, reménytelen volt az ő akkori állapotuk, és valóban még a kardot sem kellett kihúzni a hüvelyéből, és elment az ellenség, és vissza sem jött. Valóban, ahogyan az Úr megígérte, ő lett a pajzsa, ereje, oltalma a városnak és az országnak. Mindez pedig, elbírjuk képzelni, rendkívül megviselhette Ezékiás királyt és az országot. Ez a kilátástalanság. Persze minden baj, nyomorúság hamar elfeledtetik, hogyha a dolgoknak jó a vége. Gondolhatunk itt mondjuk a szülésre, hogy micsoda fájdalom, vajúdás, kínlódás az órákon keresztül, van akinek egy teljes napon keresztül, de aztán, mikor megszületik az a gyermek, az el van felejtve. Az nincs többé. Nem emlékszik rá. Az édesanyja sem senki, mert azt mondja, hogy itt van az öröm. Valahogy így lehetett Ezékiás is talán. Igaz, hogy nagy nyomorúságon mentek keresztül, de azért Isten csak megszabadította őket, és a győzelem örömében voltak. De alig van ereje összeszedni magát, fellélegezni a szorongatottság, a kilátástalanság alól, rögtön jön a másik rossz hír, hogy beteg lesz. Hát ez nem is hír először, hanem tapasztalat. Érzi, hogy valami baj van. Hát ahogy látjuk a gyógyulást, elképzelhető, hogy valami dagadás, valami daganat jelent meg nála. Amikor valami súlyos betegség jelentkezik, azt az ember érzi általában, hogy itt baj van, hogy ez komolyabb. Aztán Isten üzenetet küld Ezékiásnak. Nem hagyja bizonytalanságban. Ez tényleg komoly baj. Maga Isten mondja, ebben meg fogsz halni. Ez halálos betegség. Nincs többé bizonytalanság, hogy vajon mi lesz, hogy lesz. Az ítélet megvan. Az élet alkotója, formálója azt mondja, nincs tovább. Az életedet visszaveszem. És éppen úgy, mint mindenki másnál, így lenne, meg így van, biztosan nála is előjött a kérdés, hogy miért? Miért, Uram? Miért most, Uram? És valóban, miért most kapta Ezékiás ezt a betegséget? Miért jött egyik szenvedés a másik után? Miért nem élvezhette egy kicsit tovább a próbák után a békét. Hiszen annyira jó király volt, még a Biblia is ezt írja róla. Annyira igyekezett rendet tenni, Isten akaratát megvalósítani a maga, a családja, a népe életében. Miért ő megy el ilyen hamar, ideje korán? Igaz, volt megingása. De tudta, hogy meg kell térnie, meg kell alászkodnia Isten előtt, és azt is tudjuk, hogy Isten megbocsátott neki, hogy rendezve voltak a dolgok. Akkor miért? Miért kell mégis ilyen hamar meghalnia? Ugye mennyi miért? És érezzük mi is, hogy tényleg nehéz megtalálni erre a kérdésre a választ. És bizony sokszor feltesszük ugyanezt a kérdést mi is ugyanilyen helyzetekben, amikor mi vagy valamelyik szerettünk, barátunk kap éppen ilyen orvosi szakvélemény, mint Ezékiás. Amikor azt mondja az orvos, sajnálom, tessék felkészülni a legrosszabbra. Az egy borzasztó. Ott elkerülhetetlen, hogy az ember ne kérdezze azt, hogy miért. Miért én, miért most, miért, miért, miért. És akkor soroljuk. De hát most leszek nyugdíjas. Végre egy kicsit élvezhetném az életet. Több évtizeden át dolgoztam, ébresztett az óra, miért most? Más valaki azt mondja, miért az én szerettem megy el, olyan jó ember volt. És ilyenkor vannak, akik hozzáteszik, hogy hát szolgált az egyházban, odaadó ember volt, miért ő megy el? Aztán van, aki azt kérdezi, hát most fejezi be a gyermekem az egyetemet. Miért nem láthatom, hogy családot alapít, hogy úgy igazán révbe ér az élete? Miért nem örvendezhetem az unokáimban? És mennyi ilyen kérdést fel tudnék még tenni? Órákig tudnám sorolni, mert minden élet, helyzet az más és más. De az egésznek a végén mindig az van, hogy miért. Látjuk, hogy ez mind a való életből származó élethelyzetek, az Ezékiáshoz hasonló élettapasztalatok, fájdalmak ott vannak a mi életünkben is. Miért ad Isten ilyen próbákat, betegségeket, szenvedést, halált az övéinek? Olyan érthetetlen ez az egész. Vannak, akik azzal intézik el, sokszor hallottam már, hogy ilyet mondanak, ó, hát Istennek is a jó emberek kellenek. Hát ez nagyon gyenge kifogás, ezt érezzük, hogy ez nem jó felelet. A hívő ember ugyanis tudja, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Mindegy, hogy élünk-e vagy halunk, ha hívő vagyok, az Úréi vagyok. Nem úgy van, hogy Isten azt mondja, a jó embereket viszem magamhoz, a többi megmaradjon itt. Ezekre tehát nincs általános válasz, mert Isten nem is egy automata, akinek megvan a programja, hogy mikor és hogyan működik, és akkor mindenkivel ugyanúgy tesz. Mindenkivel ugyanúgy cselekszik. Van, hogy a bajokkal, a betegségekkel, akár a gyógyíthatatlan betegséggel is fegyelmezni akar. Van, hogy tanítani akar. Van, hogy büntet. Van, hogy kegyelem a halál. Vannak olyanok is, beszéltem több emberrel, aki elmondta, hogy hálás érte, hogy meghalt. Mert később megtudta, hogy milyen nyomorúság várt volna rá, hogy ezektől megszabadította, megmentette Isten. Egyet biztosan nem mondhatunk viszont, azt, hogy Isten igazságtalan. Bármilyen méltánytalannak, igazságtalannak tűnik is valakinek a nyomorúsága, biztos, hogy sokkal jobbat kap, mint amit érdemelne. Ez a kiindulási pont. Egészen biztos, kétségtelen, hogy sokkal rosszabbat érdemelnénk a saját életünkben, mint amiben részünk van, bármi is az. Bármennyire elképesztően sok terhet hordoz valaki, tudhatjuk, hogy ő ennél sokkal rosszabbat érdemelne. Mi is, és én is. Ha csak a 10 parancsolatot olvassuk el, akkor már is érezzük, hogy bajban vagyunk. Mindegyik ellen vétkezünk. Folyamatosan, pedig nem is akarunk vétkezni. Ha meg kinyitjuk az evangéliumot, a hegyi beszédben, Máté evangélium 5., 6., 7. fejezetében, ahogy az Úr Jézus elkezdi magyarázni, kifejteni a 10 parancsolatot, hogy hogy is kéne azt értelmezni, hát itt kezek, lábak nélküli, vak, kivált szemű embereknek kéne csak lenni ebben a világban. Akik önmagukat csonkítják meg vétkeik miatt, velem együtt. Tehát az a kiindulási pont, hogy bármit is kapunk, bármi az osztályrészünk, az biztos, hogy jobb, mint amit a vétkeink miatt mi érdemelnénk. Csak ítéletre és kárhozatra vagyunk méltók. És így lesz a törvény, az Isten igéje Krisztusra vezérlő mesterünké, mert a kilátástalan helyzetünk Jézus Krisztus keresztjéhez kényszerít. Egyetlen lehetőségünk a bűneink jogos büntetése elől a Krisztus keresztjéhez való menekülés. A saját erőnkből ugyanis csak növelni tudjuk a vétkeink számát. De akkor még mindig felteheti valaki a kérdést, hogy igen ám, de a hívők miért szenvednek? Mert hogy a hitetlenek szenvednek, meg hogy meghalnak, rendben van, mondhatná valaki. Nem mondjuk, remélem. De miért szenvednek a hívők? Hát ők már megbánták a bűneiket. Ők már megvallották ezt, letették. Nem úgy van, hogy megigazultunk az Úr előtt? És ugyanez van Ezékiásnál is. Volt megingás, volt bűn, de megbánta. Akkor most miért jön a büntetés? Azt kell látnunk, hogy a hívő ember Isten gyermekévé lett. Isten ellenségéből Isten gyermekévé lenni, ez maga a csoda. Buta kifejezéssel mondhatom azt, hogy óriási előrelépés, de ez ennél sokkal több, nem előrelépés. De azért azt tudjuk, hogy a jó szülő bármennyire is szereti a gyermekét, azért fegyelmezi. Sőt, legtöbbször a szülő a maga gyermekével sokkal szigorúbb, mint a másik gyerekével. A játszótéren, ha ugyanazt a rosszaságot csinálja két gyerek, sokkal erélyesebben rászólunk a sajátunkra, mint a másikra. Szeretetből fakadóan fegyelmezi az ember, készíti az életre, tanítja, oktatja. Amikor gyerekek voltunk, akkor biztos nem volt könnyű elfogadni, nekem legalábbis nem volt könnyű elfogadni, hogyha hamarabb behívtak engem, mint a barátaimat, akikkel játszottam. Amikor kiszóltak, és azt mondták, gyere be! De én még annyira szerettem volna fogócskázni, bujócskázni, biciklizni, akármit csinálni, futkározni. A többiek még maradhatnak, én miért nem? És miért nem? Oka volt. Amit én akkor akármeddig magyarázták volna, nem értettem volna meg. Mert lehet, hogy másnap korán kellett kelni. Lehet, hogy elutaztunk, és tudták a szüleim, hogy akkor nyűgös leszek egész álló nap, meg álmos, meg stb. A javamra volt, hogy ők valami olyantól megfosztottak, amit én akkor nagyon fontosnak, hasznosnak, elképzelhetetlenül lényegesnek éreztem. A javamra voltak velem szigorúak, nem a káromra és ellenemre. A mi érdekünkben nem engedték azt, amit szerettünk volna, hogy jobban legyen részünk, és Isten is így fegyelmez bennünket. És a miértekre éppen így sokszor nincs is válasz, de ha nincs, akkor sem kell elégedetlenkedni, csak abban megnyugodni, hogy az Úr biztosan a legjobbat akarja nekünk. Nem értjük, hogy miért teszi ezt, de biztosan jó a terve. Akkor este, amikor a szüleim behívtak, nem értettem. Még ha elmondták, akkor se, mert bennem egy dolog volt, hogy én szeretnék, akarok kint maradni. Bármit mondtak, nem akartam megérteni. Majd később. És fontos, hogy tudjuk azt is, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Ebből kell, hogy kiinduljon minden. Akik Istent szeretik, minden a javukra van, és hogy engem Isten végtelenül szeret. És amit velem tesz, az szeretetéből teszi. Nagyon fontos az, hogy Istent így ismerjük meg, és ebből kell, hogy kiinduljon minden, ami a mi szívünket betölti. Ezékiás imádkozni kezdett, megalázta magát az Úr előtt, és Isten meghallgatta, és megváltoztatta az akaratát. Megkegyelmezett neki, és 15 évvel meghosszabbította az életét. Ma is tesz ilyet az Úr. Van olyan, hogy teljesen biztosan halálos betegeknek felépülés, teljes gyógyulást ad, minden orvosi, logikai, tapasztalati összefüggés ellenére. Ilyenkor, amikor ezt megteszi az Úr, áldjuk az ő nevét. Áldjuk, magasztaljuk őt, és tudnunk kell, hogy ez, amit ő tett, ez elsősorban az ő dicsőségére van. Ez nem a mi érdemünk. Nem mi voltunk olyan kegyesek, olyan nagyszerűek, nem mi imádkoztunk olyan tökéletesen, hogy Isten térdre kényszerítettük és megváltoztattuk az akaratát. De Isten most éppen bennünk, általunk, a mi betegségünkből felépülve akarja önmagát megdicsőíteni. És nagyon fontos megint csak, hogy ezt így fogjuk fel, és eszerint cselekedjünk. Nagyon szomorú, amikor valaki mindenkit értesít, mondjuk a hívő ember, hogy baj van, beteg vagyok, vagy beteg valamelyik szerettem, és akkor imádkozzatok értem. És akkor megy az imádság, meggyógyul, és úgy él tovább, mintha sose lett volna beteg. Nincs megadva Istennek a dicsőség, nincs meg a hálaadás, hanem csak úgy megy tovább az élet. Gondoljunk csak bele, tegnap említettem is ezt a példát, amikor kórházba kerülünk, akkor az teljesen természetes belső indítatásunk, hogy aznak az orvosnak, aki a legodaadóbban, legjobban, leglelkiismeretesebben végzi a munkáját, és mindent felhasznál arra, hogy meggyógyítson, annak valahogy ki akarjuk fejezni a hálánkat. Hát, ha más nem, oda tesszük azt a borítékot. Én, ahogy tegnap is mondtam, én ebben nem látok hibát. Abban látok már, amikor az orvos addig nem tudja végezni a munkáját, amíg nincs meg a kenőpénz. De amikor ez hálából fakad, miért ne fejezhetném ki a hálámat? De ha csak az orvos felé fejezem ki, és Isten felé nem, akkor ott már megint csak baj van. Istennek megy az imádság, amíg meg nem gyógyulok, mikor meg meggyógyított, akkor elég egy mi atyánk? Vagy elmegyek kétszer templomba? Vagy bedobok egy 2000-est a persejbe, mert most többet adakozom, mint máskor? Érezzük, ugye, hogy az, hogy Isten meggyógyít, hogy Isten csodát tesz, az nem miattunk van. Mert nem érdemeljük meg. Nem érdemeljük meg, hogy meggyógyítson. Az a kegyelem. És önmagát dicsőíti meg benne. Ezékiás megalázta magát, és Isten úgy döntött akkor, hogy meggyógyítja őt. Meg is gyógyult, és Isten jelet is adott neki erről, hogy biztosítsa róla. Mondhatjuk magunkban, hát igen, azért Ezékiásnak mégiscsak könnyebb helyzete volt, mert kapott jelet. És nekünk mi a jel? Nekünk ad jelet az Úr. Mikor beléptem a templomba, láttam, hogy templomgondnokunk már előre készült. Itt a jel. Itt a jel az Úr asztalán. Amit holnap magunkhoz veszünk, az úrvacsorai jegyek, hogy Isten biztos, hogy végtelenül szeret, és hogy minden a javunkra van, amit csak tesz, a Jézus Krisztus keresztje, a halála és feltámadása, az a kétségtelen jel. Sokkal biztosabb jel, mint az, hogy Ezékiás számára 10 fokkal visszament az árnyék. Mert ez azt jelentett, hogy Isten az időt egy kicsit visszamozdította. Ennél sokkal nagyobb az, hogy Krisztus meghalt értünk, és hogy feltámadott. Ha lenne hatalmunk arra, hogy mi megállítsuk az időt, és azzal gyógyíthatnánk meg valakit, vagy a saját gyerekünknek az odaáldozásával, melyiket választanánk? Nem kérdés. A legnagyobb jel, a legnagyobb biztosíték arra, hogy bármi történik velünk, az a javunkra van, és hogy minket semmi nem szakíthat el az Isten szeretetétől az Jézus Krisztus keresztje. És így kell tudnunk azt mondani, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. És így kell tudnunk elengednünk is azokat, akiket Isten elhív, és akik Jézus Krisztusban éltek. Előre mentek. Oda, ahová majd megyünk mi is. És természetes, hogy hiányzik, természetes, hogy fájdalmas az elválás, de ettől függetlenül mindent tőle fogadunk el. Hadd mondjam befejezésképpen azt az élményt, remélem nem haragszik meg miatta, hogy így nyilvánossá teszem, de tegnap mondtam örömmel, hogy Jobbágy Péter testvérünknek megszületett a gyerek, és akkor előtte ő is felhívott telefonon, és akkor kérte, hogy most megyünk be, imádkozzunk érte. És olyan megrendítő volt, ahogy azt mondta, hogy így fogalmazott, hogy imádkozzatok érte, hogy megszülethessen egészségben a gyerek, meg azért nem ártana, ha Kata is túlélné. Hogy úgy tudott bemenni a kórházba, hogy azt mondta, hogy már előre, de ugye nincsen kis műtét, nagy műtét, ezt tudjuk. A legkisebb műtétben is lehet probléma. Hogy azt mondta, az Isten kezébe teszem, imádkozzunk érte, imádkozzatok ti is, legyetek segítségül ebben, de már előre kijelentem, hogy bármit ad Isten, akármilyen fájdalmas lesz, én az ő kezéből elfogadom. Ez olyan nagy dolog. És olyan nagy dolog, hogyha ez az élő reménység ott van a szívünkben. Bármit ad Isten, tudom, hogy a legjobbat akarja. És hogyha tele van a szívem mi értekkel, akkor ebben legyen megnyugvása. Mint ahogy annak idején tudhattam, a szüleim a legjobbat akarják, az én mennyei atyám még inkább. Erről biztosítson bennünket majd holnap is az úrvacsorai közösség. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy Hallhattuk a te igédet, Ezékiás királynak a történetét, a betegségét és a gyógyulását is, azt a csodát, amit vele és rajta keresztül tettél. Urunk, köszönjük neked, ha nem vagyunk betegek, ha mindeddig megóvtál bennünket súlyos bajoktól, nyomorúságoktól. Köszönjük, Urunk, azt is, ha csodák átélői lehettünk, ha olyan dolgokat tettél meg velünk, mint amit Ezékiással is, hogy reménytelenség ellenére te megadtad a kimenekedést. Bárhogy is, mi mindenért neked akarunk hálát adni és dicsőséget, és imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy ezt az erős hitet tovább erősítsd bennünk, hogy hadd tudjunk mindent a te mennyei perspektívádból tekinteni ebben a földi életben. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy hadd lehessen a mi életünkben minden a te dicsőségedre, még a betegség is, még a hiány, a fájdalom, a gyász, az elválás, mindent, Urunk, szeretnénk úgy megélni, hogy azt tőled kaptuk, fegyelmezésként, intésként, vígasztalásként, kegyelemként, de te tőled van, Urunk, és ha nem tudjuk rá választ, akkor is neked akarunk dicsőséget adni. Kérünk téged, Urunk, ha ez kedves előtted, akkor bennünk dicsőítsd meg önmagadat minél többször. Segíts abban, hogy ne titkoljuk el a bizonyságtételeinket, hogy ne titkos tanítványaid legyünk, akik átélik, elfogadják a szabadítást, de nem szólnak róla, hanem szeretnénk, Urunk, fennen hirdetni, hogy milyen nagy a te kegyelmed, önmagunkat háttérbe szorítani és téged felragyogtatni mások előtt. Könyörülj rajtunk, Urunk, és add, hogy így tudjuk elfogadni a te legnagyobb kegyelmedet, az örök életet, a szabadítást. Erősítsd hitünket holnap is az úrvacsorai közösségben. Amen. Imádkozok az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.